Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
A mi Isten tiszteletünknek további megáldása és megszentelése is jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 146. részéből. A 146. Zsoltárnak mind a 10 versét olvasom. Dicsérjétek az Urat, dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, s azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákob Istene a segítsége, és Istenében az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert és ami csak bennük van. Ő meg is tart hűségesen mindenkor, igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat, az Úr őrzi a jövevényeket. Támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat! Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő drága igéjét, hogy ez bennünk növekedni tudjon, gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a zsoltárosnak háladó szívét, amely minnyájunknak a lelkét szeretné felhangolni, felhúrozni, mint a régi lantokat, hogy a mi készünk is szíven készen álljon arról, hogy téged magasztalni tudjunk, teljes szívünkben és lelkünkben. Úrunk, légy érette áldott, hogy a te igéd, a te lelked, a te jelenlétet tudja elvégezni bennünk, azt a lelki ráhangolódást, amely el tud vezetni bennünket a fájdalmainktól, a gondjainktól, a bánatainktól, a te lelkedig. Könyörülő szereteteddel kérjük most is, hogy mindazoknak, akiknek a szívében ott van a hálaadás, még jobban bátorítsd fel a szívünket, hogy meg is tudjunk maradni a te irántad való hálaadásban. De Urunk, akiknek nehezen születik meg az ajkán, kimondani, az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az ő nagy neve. Urunk, növeld a hitünket, hogy készen tudjunk állni a te dicsőítésedre. Könyörgünk, Urunk, hogy ezért áld meg az ige hirdetőjét, te áld meg szent lelked által, hogy hordozója lehessen közöttünk a te élő és megelevenítő igédnek. S minket, akik az ige hallgatói vagyunk, kérünk, Urunk, hogy nyisd meg szívünket, lelki szemeinket, hogy lássuk a láthatatlant, hogy erővel tudjunk tovább menni életünk erő fölötti útjain. Így légy közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, hogy mindnyájunk ajkán megszülethessen a zsoltáros bizonyság tevő szava, dicsérd lelkem az Urat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét a Zsoltárok könyvének 146. fejezetéből, amelyből ismét felolvasom az első és a második verset, és ez alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. Dicsérjétek az Urat, dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. Eddig az írott ige. Kedves szeretett testvéreim, feljegyezték az ókori történetírók, hogy amikor Archimédesz, a híres görög fizikus, tudós, polihisztor, feltalálta a csigát, mint egy emelő szerkezetet, akkor annyira nagy volt az önbizalma, hogy azt mondta Archimédesz, adjatok egy szilárd pontot, ahol lábamat megvethetem, és kimozítom helyéből a földet. Azóta, mióta ezt Archimédesz kimondta, az archimédeszi pontnak nevezzük azt a pontot, amely egy abszolút pont, amelyhez viszonyítani lehet mindent a világban. Azért szólok erről, kedves testvéreim, a 146. Zsoltár magyarázatába fogva, mert úgy érzem, hogy a Zsoltár írónak is a hit életében, és ugye általában az egész életében volt egy ilyen pont. Volt egy olyan archimédeszi pont, ami állandó volt. Hiszen bár zengi és dicséri az Urat, de azt is elmondja, hogy dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltár zengek Istenemnek, míg csak leszek. Tehát az Isten dicséret nem csak egy egyszeri, hanem egy állandó, konstans, egész életében jelenlévő dolog. Egy szóval lehetne tehát ezt a zsoltáros archimédeszi pontot, lelki talapzatot összefoglalni, és ez nem magyarul hangzik, de mindannyian ismerjük ezt a szót, így kezdődik ez a zsoltár. Halleluja! Dicsérjétek az Urat! Ez a jelentése. Ez a zsoltáros archimédeszi pontja az ő életében. A mai alkalommal vizsgáljuk meg, kedves testvéreim, hogy mit jelent általánosságban, és mit jelent a mi életünkre vonatkoztatva ez a szó. Mennyire van létjogosultsága, és mennyire van jelen a mi életünkben az, amit a halleluja, dicsérjétek az Urat, felszólítás kifejez. De mit is jelent mindez? Az ember első körben, amikor Isten dicséretére gondol, azon túl, hogy gyakran önkéntelenül szakad fel belőlünk az Isten dicsérete, sokszor, ahogy a 146. Zsoltár és más zsoltárok, Isten magasztaló zsoltárok is elmondják, hálából tudja kimondani az ember. Hálából dicséri az Istent. Ez annyira emberi. Tapasztalunk valamit, kapunk valamit Istentől, hálát adunk és magasztaljuk őt ezért. Persze valaki feltehetné a kérdést, hogy hogy lehet egy olyas valakit dicsérni, akit nem is látunk. Mert ha egy embertől kapunk egy ajándékot, akkor látjuk, a szemébe nézünk, elvesszük tőle. De Istent hogy lehet így módon megtapasztalni? Hogy lehet egyáltalán bizonyossága a mi szívünkben annak, hogy Istennek lehet hálát adni, és meg lehet köszönni neki sok mindent? Néhány dolgot hadd említsek ezzel kapcsolatban. Hálát lehet adni, és lehet Isten magasztalni azért, mert Isten teremtett, és teremt folyamatosan. És hogyha az ember lelki látása megtérése után élesedik, akkor egyre inkább észreveszi azt, hogy az erdő az nem csak erdő, a fa az nem csak fa, hanem minden, amit a természeti környezetünkben látunk, sőt, minden egyéb dolog, az anyagi világ, az nem csak úgy adhok módon magától jött létre, nem csak véletlenül, hanem valakinek az alkotása. És ahogyan a mesterember dicséri egy-egy jól elkészített mestermunka, és ahogy ezt a templomot szemléljük, akkor eszünkbe kell jusson a tervező, a kivitelezők, akik mindezt létrehozták, és az ő zsenialitásukat, szép érzéküket dicséri. Ugyanígy az egész természet arról beszél, hogy van egy alkotója, aki megalkotta az egészet, aki rendszert tett bele, sőt, ami sokkal több szépséget tett bele. Erről szól egy énekünk, amelyet hadd idézzek, így hangzik. Minden mi él, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved. Azzal, hogy él, ezzengi néked, dicsérlek én, dicsérlek téged. Dicsér az ég, nap, hold és csillagok, fény és sötét, nap, éj és hajnalok, dicsér a szél, felhő és hóvihar, a víz s a tűz meg annyi tiszta dallal. Dicsér a föld, dicséri szent neved, mint jó anyánk táplál s ad eledelt. Virág, gyümölcs, zöld, fű, fa, hegyvidék, tó és folyó, síkság és büszke bérc. Egy hosszú felsorolás. De azt gondolom, hogy mindannyian tudnánk ezt folytatni. Tudnánk folytatni azokat a dolgokat, amelyeket meglátva megdobban a szívünk, és megérezzük a teremtett dologban a teremtő zsenialitását. Az Isten végtelenségét, és mondhatnám azt is, az Isten szépségét, jóságát. Mert ez mind megtapasztalható, és ezért lehet őt áldani, dicsérni és magasztalni. Aztán dicsérhetjük őt azért is, mert gondot visel az emberről. Azt gondolom, hogy ezt nem kell különösen magyarázni. A hívő ember ezt minden nap átéli. Átéli akkor, amikor reggel felébred. Átéri akkor, amikor az első napsugár besüt az ablakába. Átéri akkor, amikor hálát ad az ételért. Átéri akkor, amikor hálát a szeretteiért. Hálát ad azért, hogy lehet élete, hogy lehetnek szellemi képességeink, lehet érzelmi világunk. És mindezért dicsérjük Istent és magasztaljuk. Azért is lehet mindezeken túl őt áldani, mert a hívő ember életében és általában is igazságot szolgáltat. Milyen jó az, ha ő szolgáltat igazságot, és bele tudunk állni az ő igazságába, és nem emberi igazságokban bízunk, nem emberekben, akik változnak, akik különböző érzelmi hatások alatt mindig másképpen látják az igazságot, hanem az örökkévaló igazsága bejöhet a mi életünkbe, az a végső igazság, amelynek quintesszenciája Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Igen, Isten igazságot szolgáltat. Mennyi zsoltár szól erről? Mennyi nyomorúságban lévő ember kiáltott Istenhez, hogy szabadítsa meg őket üldözőitől, és Isten munkálkodott és igazságot szolgáltatott. És ehhez kapcsolódva lehet áldani őt azért is, mert megszabadít. Ez Istennek szintén egy alaptulajdonsága, ezt tapasztalta meg a zsidó nép akkor, amikor a rabszolga sorsból kivitte őket Egyiptomból, és ez a szabadulás triumfál, dicsőségesen, győzedelmesen megnyilvánul Jézus Krisztusban, ki mindannyiunkat, nem csak egy történelmi népet, egy történelmi időszakban, hanem univerzálisan megszabadít és megvált a bűnből, a betegségből, a fájdalomból, minden olyan dologból, amely lehúzza föld felé. Igen, Krisztus által megszabadulhatunk, és ezért is lehet áldani, dicsérni és magasztalni Isten. Mindezek olyan okok voltak, kedves testvéreim, amelyeket az imént felsoroltam. A teremtés, a gondviselés, az igazságszolgáltatás, Isten szabadítása, amelyek arra ösztönzik az embert, hogy ezeket átélve, megtapasztalva magasztalja Istent. Azonban a halleluja gyakran ezeken túl és ezek nélkül is felhangzik az ember életében. És itt már tulajdonképpen az irracionalitás területére kezdünk egyre inkább jutni. Mert előfordul az is, hogy szenved, hogy fájdalomban van, hogy igazságtalanságban van, hogy bűnben van az ember, és mégis emberfeletti módon dicséri Istent. Gondoljunk csak Jóbra, a bibliai Jóbra, aki elvesztette a szeretteit, felesége elhagyja, beteg lesz, minden vagyonát elveszti. Ott ül egy szemétdomb tetején és kapargálja a leprás testét. Mit mond ilyenkor az ember? Maximum átkoz. Jobb erre. Az élethelyzetre azt mondja, hogy az Úr adtam, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Jobb ebben a mélységben is, amikor egyáltalán nem volt rá oka. Amikor nem tapasztalta meg az Isten gondviselését és szeretetét és szépségét. Mindazokat a dolgokat, amelyeket az imént felsoroltam. Még ebben a helyzetben is áldani tudja Istent. Azt gondolom, ha ezt megértjük, és talán mi is átéltük már életünk nehézségeiben, akkor rájöhetünk arra, hogy az Isten magasztalás az nem feltétlenül okhoz kötött. Nem feltétlenül valami ok miatt van, amit Isten adott nekem, hanem gyakran önkéntelenül a szívünk mélyéről fakad fel, és ilyenkor kezdjük érezni, hogy az ember a teremtettségi célt találja meg, amikor Isten dicséri. Mert ez a legfőbb célunk. Amikor a teológián azt tanították, hogy az embert azért teremtette az Isten, meg úgy általában az egész világot, hogy őt dicsérje, nehezen értettem meg. Nem volt logikus. És voltak éppen ez nem logikus. Ez lehet, hogy Archimédesz nem értené meg. De azt gondolom, hogy aki Krisztusban megváltást nyert, aki a hitben növekszik és úgy éli az életét, hogy Isten kezébe helyezi, akkor megérti, megértjük, hogy itt él célba a teremtés. De miért? Azért ért célba a teremtés, kedves testvéreim, mert az ember egy olyan lépést tud az Isten magasztalásban megtenni, amelyet talán úgy lehetne kifejezni, hogy az éntől eljutok a teig. Martin Buber, egy meglehetősen keresztény ihletettségű zsidó filozófus ezt írja erről. Az ember két alapszót képes kimondani, az egyik az én az, ez a tárgyi világhoz való viszonyunk, a másik az én te, ez pedig a személyekhez való viszonyunk. Csak aki az én-te alapszót képes kimondani, írja Buber, az nevezhető embernek. Az én te tapasztalásban a másik ember, az ember a másik lényére csodálkozik rá. Az abszolút viszony az, amikor az ember Istent szólítja tenek, aki a világot benne szemléli, az ő jelenlétében él. El kell jutnunk tehát az éntől a teig. Az, hogy csak azt tudjuk kimondani, hogy mi az, ami nekem kell, nekem jó, nekem előnyös, nekem kellemes, nekem szép, nekem tetszik, lehetne folytatni a sort. Eljutni addig, hogy neked, ahogy a 115. Zsoltár ezt gyönyörűen leírja az első versében, ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Ne nekem, hanem neked. Ne nekünk, hanem neked. Óriási feladat ez az ember számára. Óriási nagy feladat, hiszen arra vagyunk megalkotva, hogy az ember védje a saját életét, a saját érdekeit, és azt érezzük, hogy amikor ki kell mondani és ki kell lépni a nekemből a nekedbe, az nagyon nehéz. De ez az ember és a keresztény ember hivatása. A hivatásunk az, hogy a fényt ne tartsuk meg önmagunkba. Hogy a szeretetet ne kupordassuk, hanem árasszuk szerte szét. Erről ír szimbolikusan, gyönyörűen Dániel 12.3. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Hadd hívjam fel itt is a figyelmet az időhatározóra, mindörökké. Ez az Archimédeszi pont, kedves testvéreim. Isten dicsőíteni a nekünk adott képességeket, erőt, szeretetet szerteszét sugározni. Azaz adjunk mindenkinek, a fényből, a javakból, a szeretetből, másnak is. Persze az ember gyakran félti. Félti életét, félti javait, félti a fényt, félti a szeretetet. És éppen ezért magának akar mindent megőrizni. Nekem, nekem, nekem. Így válik olyanná az ember lelke, mint egy fekete lyuk. Fekete lyuk az egy nagyon iszonyatosan nagy tömegű égitest, amelynek akkora a tömegvonzása, hogy még a fényt sem engedi ki magából. Mennyi fekete lyuk van körülöttünk? Mennyi fekete lyuk vonz és szinte szugerálja az emberbe, hogy legyél te is fekete lyuk, ne adjál másnak. Őrizd meg magadnak az életedet. Őrizd meg a javaidat, az energiáidat, az idődet. Magadnak, csak magadnak. Azonban, hogyha az ember beleesik ebbe a kísértésbe, akkor valóban fekete lyukká válik, és elveszti azt a küldetést, amellyel Isten minden embert felruházott. Azaz, hogy ragyogjunk, mint a csillagok az égen. Ez a ragyogás jön át tulajdonképpen az Isten dicséretében. Mert Istennek adunk lényünkből, szavainkból, érzéseinkből. Azt mondjuk, hogy nem én, Uram, hanem te. Nem nekem, hanem neked. És valójában ezt minden élethelyzetben ki lehet mondani. Nem én, hanem te, nem nekem, hanem neked. Persze gyakran olyanok az embernek a dicsérő szavai, mint egy gyermeknek, egy kisgyermeknek a szülők számára készített ajándéka. Lehet, hogy csak egy egyszerű papírlapra, irkára rajzolt ceruzával oda rótt szív, egy-két ákombákon betű, és ilyenkor nyilván a szülő nem azt nézi, hogy mennyire igényesen elkészített az a levél, az az ajándék, hanem a szándékot, a gyermeknek az odaadását és szeretetét nézi. Végezetül azt szeretném elmondani, kedves testvéreim, hogy a halleluja, az Isten dicséret olyan, mint egy karácsonyi ajándékozás. Mert karácsonykor is a tiszta szívű ember úgy készül, hogy gondol a szeretteire, és az általa elképzelt lehető legjobb ajándékot veszi meg, és nem azzal törődik, hogy majd én ezért az ajándékért mit fogok kapni cserébe, hanem arra összpontosít, arra koncentrál minden idegszála, hogy a lehető legszebb és legjobb ajándékot vegyen meg az illetőnek. És a karácsonyfa alatt történik a legmeghatóbb pillanat, amikor az ember ugyanannyit visszakap, pedig nem számít rá. És nem azért készíti, hogy majd visszakapjon, hanem ugyanannyi, sőt, nagyobbat kap vissza a megajándékozottaktól. Ilyen az Isten dicséret is. Elkészítjük a mi kis gondolatainkat, szavainkat, elmondjuk, kiöntjük a szívünket, magasztaljuk Istent, és azt gondoljuk, hogy mi adunk neki dicséretet, áldást, magasztalást, és még abban a pillanatban megtapasztaljuk, hogy ő sokkal többet visszaad. Sokkal több erőt, energiát, szeretetet, visszakapunk tőle. Azért tudok erről így beszélni, kedves testvéreim, és tényleg lehet nem racionális, amit mondok, de én ezt megtapasztaltam az elmúlt héten. Nehéz helyzetben Istent magasztaltam, és érthetetlen energia, erő és szeretet áradt tőle felém. Valóságá válik az Isten dicséretben a 23. Zsoltár 3. verse. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Így üdül fel az, aki Istent magasztalja és dicsőíti. Sokszor nem értettem, és nem is értettem egyet azokkal, akik úgy öncélúan dicsőítik az Isten. Biztos mi is ismerünk ilyen ifjúsági csoportokat, különböző a felekezetünkben vagy felekezetünkön kívül lévő csoportokat. Azt gondoltam, hogy nem túl jó dolog, hogy Istennek ilyen szentimentális angol száz dalokat énekelnek a fiatalok, szép lassan. Kívülről ez nem is igazán élvezhető érzésem szerint. Aztán egy pillanatban, egy életem egy pontjában én is részt vettem egy ilyen úgymond dicsőítésben, és megvalósult a csoda. Az a csoda, amiről eddig beszéltem, hogy az ember ad valamit Istennek, dicsőíti, magasztalja, és visszakap valamit, érzelmileg, lelki szinten visszakap tőle hatalmas nagy dolgokat. Ezért buzdítok mindenkit arra, hogy dicsérje az Urat, és ezért zengenek a zsoltárok, és az utolsó néhány zsoltár a Zsoltárok könyvében erről szól. Ezért van az, hogy a régi, még hitelesebben gondolkozó eleink, akik az énekeskönyvbe írták az énekeket, mindig doxológiával, Isten dicsérettel fejezik be. Ez legyen az alfa és az omega. Ez legyen az, amit a zsoltáros mond. Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltár zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Ez legyen az archimédeszi pont, ami lelki életünkbe. Mert ha innen indulunk el, és ide érkezünk meg, és minden napon ezt megtesszük, akkor valóban, ahogy Archimédesz, egy olyan szilárd talapzata árunk rá, amelyből Isten erejéből akár a Földet is képesek vagyunk kimozdítani. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy találjuk meg mi is életünkben ezt a szilárd pontot. Legyen az Isten magasztalása, dicsérete, a halleluja egy fix pont a mi életünkben, ima életünkben. Dicsérjük Istent, mert ő okot ad rá, hálásak lehetünk. Dicsérjük, mert kivezet az én központuságból. Dicsérjük, mert csodálatos erő és szeretet áramlik ki belőle, tőle a mi irányunkba. Dicsérjétek az Urat, dicsérd lelkem az Urat. Dicsérem az Urat, amíg élek. Zsoltár zengek Istenemnek, míg csak leszek. Ámen. Mindenség királya, mennyei édesatyánk Jézus Krisztusban, hálát adunk a te ígédért, megköszönjük azt, hogy a zsoltárosnak a szavai, hittapasztalása, téged magasztaló imádsága nekünk is lelki táplálék lehetett. Ad, hogy tudjunk mi is így hozzád fordulni naponként, így tudjunk áldani, dicsérni, akkor is, amikor van okunk a hálaadásra, és akkor is, amikor nem látjuk az okot a hálaadásra. Ad, hogy ilyen imádkozó életet tudjunk élni, téged magasztalva, így könyörgünk családjainkért, szeretteinkért, ad, hogy bizonyságok lehessünk kapcsolatainkba. Imádkozunk Istenünk a nehézségben, mélységben lévőkért, ad, hogy ők is tudják felemelni a mélyből hozzád szavukat. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, egész közösségünket, imádkozunk a megkeresztelt gyermekért, az ő családjáért. Kérünk, áld meg egyházunkat, egyházunk vezetőit, a püspököket, espereseket. Imádkozunk országunk vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, bátorságot és alázatot a szolgálat ellátásához. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, Jézus Krisztusunk ismeretében. Övi a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.